Bozsogi Tamás, az OTP Bank kiemelt privát banking főosztályvezetője, a nap vendége, a Trendefenet hallgatják, én Mezei Dániel vagyok, és a vagyonkezelő alapítványokról beszélgettünk, és a privát banki szolgáltatásokról, a bizalomról, és egy kicsit elindult a beszélgetés egy olyan irányba, ha jól éreztem, hogy Közép-Európában ez most abszolút időszerű. De ahogy kivettem a szavaiból, azért itt vannak buktatók, tehát nem minden esetben lehet sikeres egy ilyen folyamat, akár emberi, akár üzleti szempontból. De mik ezek a buktatók? Tehát mi az, amitől mondjuk tartani kell annak, akinek van ekkora vagyona, és hasonló megoldáson töri a fejét?
Hát a buktató az nagyon sok helyről jöhet. Most mi azt tudjuk behatárolni, vagy inkább ilyen tipizálni tudjuk azt, hogy mik azok a fő típusok, amit érdemes elkerülni. Tehát és nagyon általánosságban beszélek, mert nyilván mi nagy vagyonokkal foglalkozunk privátbanki szolgáltatóként, de ez mindenkit érint. Maximum nem olyan mértékben, meg nem olyan komplex a hagyaték, ha úgy tetszik, vagy az átadandó vagyon, de hogy ez mindenhol fölmerül. Tehát, hogy amit látunk a piacon, hogy az ügyfelek fejében vannak ilyen elképzelések, hogy az majd hát engem úgyse érint, ugye ez megint a pszichológiára vissza, hogy erre még ráérünk, ezzel nem kell foglalkozni, mert hát még fit vagyok, aktív vagyok, és ezzel még ráérünk. Ugye, tehát benne van ez a halogatás dolog. Most nyilván kor előre haladtával ez egyre valószínűbben nincs így, de hogy azért nem zárnám ki a semmilyen életkorban lévő, vagy élethelyzetben lévő ügyfelet sem abból, hogy esetleg ezzel érdemes tudatosan foglalkozni. Tehát, hogy most én is innen kifordulok előtt a villamos, akkor ez egy lehet, hogy megoldhatatlan helyzet elé állítja a családomat.
Hát remélem, hogy van akkora vagyona, hogy...
Nem is ilyen értem gondolkodok, mert ez most irreleváns, de hogy...
Azt kívánom, hogy ne történjen meg.
Ne, hát pusztán az, hogy mondjuk tegyük föl, és nyilván ez egy elképzelhető eset, hogy csak én tudom, hogy mi, hol és hogyan férhető hozzá, akkor az rövid távon egy akár likviditási válságot is jelentett a családba. Tehát itt most arra próbálok visszajönni, hogy mondjuk nincs meghatalmazottam. Vagy nem rendelkeztem arról, hogyha velem valami történik, akkor a számlámon lévő szabad pénzeszközöket, mert ugye az a úgynevezett elhalálozási rendelkezés, ez csak arra vonatkozik, tehát még értékpapírokra nem, és akkor itt szokott lenni az első meglepetés a családnál, amikor bejönnek az elhalálozási rendelkezéssel, hogy nagyon jó, folyószámlapénz, meg még egy-két dolog, de az értékpapírok nem. Most ugye a mai piacon azért a befektetések nagy része az értékpapírban van, tehát arra például az nem jó. Ugye a másik buktató lehet, hogy még nem végrendelkezünk. Nagyon kicsi arányba végrendelkeznek jelenleg Magyarországon az emberek, meglepően alacsony, most nem akarok konkrét számot mondani, mert nem emlékszem, de hogy meglepően alacsony ez a szám.
De ugye ez nem csak a nagyobb összeggel rendelkezőket.
Ez úgy általában.
Ez azt is érint, akinek egy 50 milliós lakása van.
Így van. Ugye a végrendelkezés csak a hagyatékról szól, tehát hogy az hogyan szeretné az örökhagyó elrendezni, de az mondjuk meggyorsítja a hagyatéki eljárást, hogyha nem beszegszik a család. Mert ha jól tudom, akkor a hagyatéki eljárásnak nincs időbeli korlátja. Tehát az el lehet évekig, évtizedekig veszekedni. Főleg, ha van egy nehezen elérhető, vagy nem együttműködő család. Tehát az nagyon nehéz helyzet elé tud állítani családokat, hogyha ez nincs meg. Önmagában az, hogyha ez megvan, akkor is ez egy néhány hónapos procedúra, egy hagyaték. Jellemzően ilyen mindenféle állami bürokrácia leterheltségétől függően nagyon eltérő is lehet, hogy az mondjuk egy nagyvárosba vagy az ország másik részén ez mennyi időt vesz igénybe. Úgyhogy ez még rövid távon is lehet egy likviditási probléma. Egyrészt, hogy a család nem fér hozzá a vagyonelmekhez, a másik oldalon viszont akár egy jól diverzifikált portfóliónál is lehet probléma az, hogy mondjuk hónapokig nincs gazdája. És nincsenek meghozva azok a befektetési döntések, amiket optimálisan meg kellene hozni, és adott esetben ez olyat is eredményezhet, hogy mondjuk kényszer likvidálni kell pozíciókat, hogyha vannak esetleg kockázatosabb eszközök, vagy egyszerűen nem lehet profitot realizálni, vagy veszteséget minimalizálni. Tehát tehát a saját tapasztalatból is volt olyan, hogy húzódott a hagyaték közel egy évtizedig. Az elmúlt 8 évben azért, hogyha mondjuk a portfólió ajánlásokat követte az ügyfél, akkor ott ez jó volt, mondjuk amerikai részvényeket vagy európai részvényeket tartott valaki, és 8 évig nem fért hozzá, akkor jellemzően azon most óriási hozamot realizált, és valószínűleg már felénél vagy ötödénél is realizálta volna hozzáfér, de a másik oldalon meg lehetett volna olyan eszközöket is tartani, hogy mondjuk tizedelődik a vagyon, és nem volt gazdája. Tehát, hogy már csak emiatt sem... Mert emiatt is érdemes esetleg végrendelkezni, de ez sem mindenre jó. Vagy a végrendelt, akkor lép életbe, hogyha az örökhagyó eltávozik. Mi van akkor, hogyha cselekvőképtelenné válik? Akár rövid, akár hosszabb távon, akkor az egy még nehezebb helyzet, ott a meghatalmazás, ami segíthet, mert akkor legalább, ugye a meghatalmazás meg addig él, amíg a meghatalmazó életben van. Tehát, hogy ezeket kell valahogy úgy kombinálni.
Meghatalmazni kell és végrendelkezni kell.
Jellemzően mindent érdemes, amit jelenleg lehetőségként fennáll. Ez ugye már csak az operatív részét jelenti. Vagy a
közjegyző életét behelyezni.
Igen, nyilván ennek is megvannak azok a lehetősége, amivel ez támadható, de ez
tapasztalatból mondom.
Jó, de ugye ez rendezetté teheti ezt a folyamatot. De ez már mind azokról, olyan helyzetekről beszélünk, amikor már valami probléma történt, hogy akkor azt kivédjük. Most ez már jó, ez az első szint. A második szint az, hogy készülünk rá tudatosan, van már a meghatározott, az kevés, hogy van meghatalmazott, amit érdemes bevonni. Tehát, hogy kicsit átenged, közelengedni, bevonni a befektetési döntésekbe, láttatni vele, hogy akkor hogy működik az a banki kapcsolat, milyen folyamatok vannak, milyen befektetéseink vannak, miért ezek vannak, egy ilyen, akár egy úgynevezett családi alkotmányt is le lehet fektetni, hogy akkor van ez a vagyontömeg, amit a család idősebbik fele az megalkotott, fölhalmozott, hozzáférővé tett, hogy akkor az a többieknek is ilyen általános üvelykúj szabályokat lefektetni, hogy hogy kellene ezt kezelni.
Most akik ezt hallgatják, azért közük nagyon sokan nem cégekben gondolkodnak, hanem gondolom magánemberek. De azért általában a vagyonok, a vagyontárgyak azok alapítványokban, cégekben lehetőek föl. Akkor is végigvihető ez a folyamat? Tehát itt nem arról van szó, hogy van nekem 200 milliárd forintom, amit szeretném, hogyha a család kezelne, hanem arról van szó, hogy van egy cégem, van három alapítványom, van egy egyetemem, van egy iskolám, és lehetne sorolni.
Olyan, akiknek ez mind megvan, az kevés van Magyarországon. Igen, lehet. Most ebből nekünk, mint bank, ugye elsősorban pénzügyi eszközök, amikkel nekünk lesz feladatunk. Illetve, ha mondjuk van cég, a cégnek is lehetnek befektetései, a cégnek is kell számlavezető. Banki szolgáltatókon mi ezekre látunk rá, és ebben tudunk segíteni. Azok a korábban említett konstrukciók, akár az alapítvány, akár a bizalmi vagyonkezelés, az tud kezelni földet, céges részesedést, a vagyonkezelés, vagy a vagyonkezelő küldhet akár új menedzsmentet, tehát hogy mindent elláthat, amit tulajdonosi jogokkal egyébként elláthatna a vagyon eredeti felhalmozója és a bizalmi vagyonkezelésnek a vagyonrendelője, egyelőre köztük meghatározott keretrendszer szerint.
Akkor, amikor egy ügyfél önökhöz fordul, hogy visszatérjünk az eredeti beszélgetésünkhöz, akkor már egy kész konstrukcióval jelenik meg, tehát nem önöknek kell kialakítani a helyzetet, hanem önök dolgoznak már egy kialakított jogi helyzettel.
Gyakorlatilag igen, tehát ezt nem bankként kell ilyesmiket alapítani. A bank már akkor találkozik ezekkel a struktúrákkal, amikor ezek léteznek, és jellemzően kis túlzással ezek pontosan úgy működnek már a banki keretrendszerben, mint egy tetszőleges másik jogi vagy nem jogi személyiségű ügyfél.
Magyarországon akár önöknél van olyan külföldi magánszemély, vagy igen, hát itt magánszemélyről beszélünk, aki ilyen megbízással kereste meg önöket?
De erről nem tudok nyilatkozni.
Kár, pedig érdekes lenne, hogy mert a magyar bankszektor erejét is talán mutatná, hogy akkor mi régiós szinten.
Általánosságban annyit el tudok mondani, hogy a jogi keretrendszer eredeti állapota szerint az 9 éve létezik. Ezen volt különböző finom hangolás az elmúlt években, és az elmúlt néhány évben kezdett el ez megszaladni. Tehát, hogy önmagában nagyon kevés ilyen konstrukció van jelenleg az országban. Bizonyára lehet köztük akár külföldi megrendelője, vagy külföldi hátterű ezek között, de még maga a termék sem terjedt el olyan mértékben a piacon, amennyire még el fog terjedni. Tehát én azt gondolom, hogy egy hosszú út elején vagyunk, amiből igazából mindenki profitálhat, akit ez érint, tehát aki átadni szeretné, annak is nagyon sok előnye jár, mert hogy rendezetté teheti. Aki átveszi, annak is egy biztos keretrendszert ad arra vonatkozóan, hogy mi és hogyan fog vele történni. És nyilván a szolgáltatóknak is az az érdeke, hogy ez a piac így. Hát olyan értelemben tisztuljon, hogy, hogy egyértelmű keretek között zajlódjon ez a folyamat, és ne ilyen kézzel, lábbal összerakott mindenféle holding struktúrákkal és egyebekkel próbálkoznak az ügyfelek, hanem ez egy tiszta helyzetet terem mindenkinek. És nem utolsósorban, ugye most arról beszélünk, hogy itt van egy generáció, akinek kényszerűségből ezzel most nagyon gyorsan el kell kezdeni foglalkozni, hogyha eddig nem tette. A következő generációnak megadja azt az esélyt, hogy ne addig tolja, ameddig csak bírja, hanem adott esetben már látott egy jó, tehát van egy jó tapasztalása arról, hogy ez azért menedzselhető, vannak jó példák a piacon, és akkor nem kell megvárni azt, hogy tényleg már a kényszerűségből engedje el, hanem adott esetben ezt előrehozhatja azt az időszakot, ahol az aktív évek olyan értelemben megváltoznak, hogy akkor elkezdhet foglalkozni azzal, amivel igazán szeretne.
Ja, arról nem beszélhetünk, gondolom, hogy hány ilyen ügyfél van, hogy honnan érkeznek magyarok-e vagy külföldiek, de arról talán lehet beszélni, hogy milyen érv szól amellett, hogy egy ekkora vagyonnal rendelkező ember ne egy svájci bankot válasszon, hanem mondjuk egy magyart.
Hát nagyon sokszor a költség.
Olcsóbb.
Hát lényegesen. Lényegesen.
De biztonságosabb?
Hát ez már bizalmi kérdés, tehát hogy, és akkor itt visszajövök arra, hogy ez nem mérhető, hogy nekem ez most biztonságos, vagy nem biztonságos, tehát hogy ez egyéni preferenciáktól függ. Hát most pont Svájccal kapcsolatban most lehet az elmúlt, ha 3 hónappal korábban kérdezed, akkor többek mondják azt, hogy egyértelmű a helyzet, most azért ott is láttunk egy-két furcsaságot, tehát hogy ez ügyfele válogatja. Tehát alapvetően a jogi keretrendszer az nagyon hasonló, tehát nagyjából minden elérhető, amit külföldön kérhetne az ügyfél, azon kívül, hogy ez most melyik országban történik, és melyik jogrend vonatkozik rá. Maga a keretrendszer az nagyjából tehát megenged mindent, amire egy magyar ügyfélnek szüksége lehet most már itthon is. Tehát ezért önmagában, mert hogy nem elérhető, nem kell külföldre menni. Az, hogy valakinek van olyan preferenciája, hogy akár földrajzilag is diverzifikálja a vagyonelemeit, arra egy lehetőség, de biztos, hogy költségszintben egészen máshol lesz, mint a magyarországi megoldások.
Végezetül ugye beszéltünk arról, hogy ehhez azért nagy vagyon kell, és nagy költséggel is jár. Lehet arról beszélni, hogy egy nem ismert ügyfélnél, egy nagy összegnél körülbelül mekkora összeg az, amibe kerül egy ilyen vagyonkezelési folyamat?
Pontos költségszintre nem fog tudni nyilatkozni, de talán onnan meg tudom fogni a választ, hogy jellemzően azért annak az ügyfélkörnek lehet ez releváns, azt a vagyoni limitet teljesíti, ami a miénk jelenleg, tehát hogy ettől eltérően persze lehet akár kisebb vagyonra is létrehozni ilyen konstrukciókat, de ott a fajlagos költség az jóval magasabb lesz. Ez megint csak ilyen ügyfele válogatja, hogy lehet olyan bonyolult befektetési portfólió, ami indokol még akár egy kisebb vagyonra is egy ilyen bonyolultabb jogi konstrukciót. De ez egyéni preferencia mentén, tehát erre ilyen maximum hüvelykúj szabályokat lehet hozni.
Igen, tehát itt nincs ugyanolyan ügyfél, itt különböző ügyfelek vannak.
Itt csak különböző ügyfelek vannak.
Gondolom szakmailag egyébként ez egy szép feladat.
Hát szakmailag ez egy szép kívás, így van, és tényleg azt gondolom, hogy az út elején járunk, tehát hogy akár ezekkel a speciális jogi konstrukciókkal, akár önmagában azzal, hogy mondjuk az ügyfeleket egy családként egy ökoszisztémába kezeljük, és akkor korábban említett megoldásokba segítünk eligazodni, hogy ezeknek milyen komplexitása kell, hogy meglegyen, hogy lehet bevonni a következő generációt. A következő generációnak is érdeke lehet, hogy bevonjuk. Tehát ott is vannak előnyök, hogy ő elérhetővé teszünk számára egy olyan szolgáltatást, amit alanyi jogon nem vehetne igénybe, mert neki még nincs 300 millió forintja, nem is lesz esetleg, amíg esetleg örökösként nem lép az elé nyomdokába. Viszont ha bevonjuk őt egy családi vagyonkezelésbe, megkapja ugyanazokat a kényelmi és kedvezményes szolgáltatásokat, mint a családfő, mondjuk így leegyszerűsítve, és ő is képbe kerül azzal, hogy mi vár rá adott esetben, remélhetőleg rendezett és tervezett módon, rosszabb esetben így kényszerűségből, de hogy amikor így az ölébe hullik nem a vagyon csak, hanem az eljáró felelősség és feladat és teher is. Ebben, és itt ugye a banknak is az érdeke, és a banknak is előnye, vagy előnye az, hogy megismeri azt, hogy kit kivel kell majd adott esetben később együtt dolgozni, bevonhatja folyamatba, és mindenki ismer mindenkit, sokkal könnyebb, mint nulláról indulni. Nekem is volt olyan ügyfélhelyzet, hogy nem vártam hirtelen valami történt. Az örökösnek Magyarországhoz nem volt köze, de szerencsére előtte nem sokkal, de előtte bevonta a folyamatba, és így teljesen zökkenőmentesen le tud zajlani az, ami hát enélkül nagyon-nagyon nehéz lett volna.
Nagyon szépen köszönöm. Bozsogi Tamás, az OTP-ban kiemelt Privát Banking főosztályvezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy mindezt elmondta, és hát kívánom, hogy akiknek érdemes meghalani, azok meghallják.
Bízom benne, köszönöm a lehetőséget.
Mezei Dániel, a nap vendégét hallották itt a Trend FM-en. További szép napot!